Szentelj meg minket, Urunk, az igazsággal, a Te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, ami Istenünk ezen a mai estén sem hagy bennünket az ő megszólító szava és üzenete nélkül, ezért olvasom az ő igéjét és hirdetem az ő üzenetét a ti számotokra, hogy lelkünknek épülésére, üdvösségünkre és sokaknak javára legyen. Így olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részének 5. versétől a 8. verséig Isten igéjét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Szeretteim, testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, bizonyára valamennyi őtöknek ismerősek a televízióból azok a reklámok, amelyek különféle gyógyszereket, gyógyhatású kenőcsöket, készítményeket reklámoznak különféle emberi fájdalmakra, testi bajainkra. Ezeket azt mondják, hogy lehet izomfájdalomra, reumára, meg egyes termékeket talán az élet minden fájdalmára használni. Az egyik ilyen televíziós reklámban azt mondja a kezelést magán végző férfi ember, hogy amióta ezt és ezt a kenőcsöt használom, már nem tudom megmondani, hogy milyen lesz az időjárás, mert a fájdalmaim nem jelzik előre. Mielőtt nagyon furcsán néznétek rám, hogy hogyan is jön ez ide erre a mostani Isten tiszteletünkre, erre a ma esti együttlétünkre, engedjétek meg, hogy érthetővé is tegyem. Vannak az életünkben olyan a saját tapasztalatainkon, megfigyeléseken alapuló, úgy mondjuk, hogy jövendőlések, amelyek szinte 100%-osan igazak, vagy hát legalábbis igazak voltak, egészen addig, amíg az embernek nem sikerült annyira belenyúlnia, beleszólnia az Isten által olyan szépen megteremtett és elgondolt világrendbe. Mert amikor valaki este kinézett, feltekintett az égboltra, nézte az ég alját, akkor már tudta előre mondani, hogy milyen lesz az éjszaka, hogy másnap vajon lesz-e eső vagy szeles idő, hogy lehet-e végezni kinti munkát, vagy a házban, a ház körül, esetleg otthon a fészerben kell valamilyen munka után nézni. Ma ezek a megfigyelések már szinte semmit nem érnek, mert látjuk és tapasztaljuk, hogy az időjárás igencsak gyorsan és különös módon változik. Vannak azonban ránk maradt mondások, amiket megőrzött a mi magyar nyelvünk szólásban, közmondásban, egy-egy népi bölcsességben. Ma este, amikor készültem erre az alkalomra, akkor Isten az egyik ilyen régi mondásunkat hozta a gondolataimba, egy fecske nem csinál nyarat. Tudjuk, ismerjük és értjük is ennek a régi megfigyelésből származó mondásnak az értelmét, és szerintem használjuk is a legtöbben mind a mai napig. Ezen a mai estén, ezen az Isten tiszteleten rám egyetlen egy dolgot bízott Isten, mégpedig azt, hogy elmondhassam nektek, az Isten országa rendje más, és az Isten országa rendje szerint igenis van olyan egyszál fecske, aki egymagában is képes nyarat csinálni. Persze most mondhatnám, hogy itt vége a prédikációnak, mert ez az üzenet. De mégsem teszem azért, hogy valamennyien értsük, és nehogy aztán azt mondjátok, hogy hát könnyen megoldottam ezt a ma esti feladatot. Ezért kérlek benneteket, hogy most Isten szent lelke által nyissátok meg a szíveteket, és figyeljetek, figyeljünk együtt az ő üzenetére. A felolvasott igében, az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek ebben a rövid szakaszában talán nem pontosan ezekkel a szavakkal, mint ahogyan azt a mi szólásunk megtartotta és rögzítette, de pontosan arról van szó, hogy egy fecske csinál tavaszt. Fülöpről olvasunk, aki valami csodálatos dolgot vitt végbe. Ő egymaga tett valami olyan különlegeset, aminek a végeredménye az lett, hogy egy egész város megváltozott. Egy emberként érkezett oda, és valahogy az egész város felpezsdült. Megmozdult az élet, megmozdultak a betegek, a bénák, örülni tudtak azok, akik addig talán csak sírtak. Az egész város felszabadultan tud örülni. Hogy megváltozott a légkör? Az egész város hangulata. Hiszen a mai esténk témája az, hogy legyünk Jézus Krisztus tanúi a város jólétéért. Nézzük meg hát most közösen, hogy mi is történt. Az egész történet nem olyan egyszerű, mint ahogyan azt első olvasatra gondolnánk. Arról van szó ugyanis, hogy Jeruzsálemből kiűzik, elűzik, száműzik a keresztényeket, nem csak a gyülekezetet bontják szét és zavarják szerte széjjel, hanem bizony még a városból is elűzik őket. Üldözni kezdik Krisztus követőit, és egy-két verssel a most felolvasott szakasz előtt azt olvassuk, hogy van olyan, akit igen kivégeznek azért, mert Jézushoz tartozik. István vértanú mártír halálát olvassuk. És azt, hogy az a Saul, aki majd később Isten magához ölelő szeretetében úgy megváltozik, most még teljes gőzzel üldözi azokat, akik Krisztushoz tartoznak. Hát innen kell nekünk elindulni ahhoz, hogy értsük Istenünk felőlünk elgondolt tervét. El kell menekülnie minden kereszténynek a jeruzsálemi gyülekezetből, meg még a városból is, így tehát mennek, amerre látnak. Mindenki oda, ahol menekülést, ahol biztonságot remél. Valami azonban nagyon furcsa nekem. Azt tudnélik, hogy Fülöp éppen Samáriába menekül. Anélkül, hogy nagyon részletezném, most csak hadd említsem meg, hogy a zsidók és a samáriaiak nem voltak igazán jó barátságban. Ismerjük az Úr Jézus példázatát az irgalmas samaritánus történetéről, és abban a történetben pont az a furcsa, hogy épp a samaritánus az, aki megáll és segít a bajba jutott zsidó emberen. A zsidó honfitársak elmennek mellette, és egy samaritánus, a legnagyobb ellenség, országon belüli legnagyobb ellenség az, aki megáll és segít, pedig ők aztán kutya-macska barátságban voltak. Hát a most felolvasott történetben meg éppen az történik, hogy egy zsidó ember megy a samaritánusok közé. Egy zsidó ember menekül Samáriába. Oda megy, ahová, engedjétek meg, hogy így mondjam ki, épp elmélyű zsidó ember még a legszörnyűbb rémálmaiban sem teszi be a lábát. Oda megy közéjük, és ahelyett, hogy meghúzná magát csendesen valahol, hogy elrejtőzne, mint zsidó, mint menekült, mint keresztény, bevackolná magát egy kis kuckóba, ahol ő biztonságban lehet, hát ha nem veszik észre, Hát, ha elrejtőzhet és megmentheti az életét, ehelyett valami teljesen mást tesz. Valami olyat, amit nem várnánk. Azt teszi, amiről tegnap este, a tegnap esti igében és a tegnap esti ige hirdetésben hallhattunk. Amikor Pál és Silás azt folytatják tovább a börtönben, amit tettek a törvény szerint még szabad emberként. Hát ezt teszi Fülöp is. Hogyan lehetséges ez? Úgy, drága testvéreim, hogy Fülöp nem csupán menekült, nem csupán egy zsidó ember és nem csupán szájhős keresztény, hanem Isten nyarat hozó fecskéje. Mert látszatra egyedül érkezik ugyan a városba, egymagába menekül oda, de tudjátok, hogy honnan jön? Egy gyülekezetből. A jeruzsálemi gyülekezet közösségéből. Az Isten állandó jelenlétéből érkezik. Egyedül, emberi látszat szerint, és mégis Istennel. Igaz, hogy nem ő akarta ezt az utat. Lehet, hogy ő egyáltalán nem is így tervezte. Krisztussal a szívében, az életében, a gondolataiban, a szavaiban, a cselekedeteiben, ő úgy megmaradt volna ott Jeruzsálemben, a saját gyülekezetében, a saját városában, abban a közösségben, ahol addig is jól érezte magát. Isten terve azonban más volt, mert Istennek szüksége volt egy nyarat hozó fecskére, ott abban a városban, Samáriában. Tudjátok, testvéreim, úgy elgondolkoztam rajta, mi lett volna, ha nincs az üldözés, ha nem kell menekülni, ha Fülöp nem éppen Samáriába megy, vajon lett volna változása annak a városnak? Vajon lett volna lehetősége annak a városnak valaha is Krisztusról hallani? Lett volna lehetőségük a bénaságot egészségre, a megkötözöttséget szabadságra, a Krisztus nélküliséget, a kárhozatot az örök életre cserélni? Lehet, hogy lett volna, hiszen Isten hatalmasabban tud munkálkodni az embereknél. Mégis ki kell mondani, nem véletlen, hogy Fülöp Samáriába került. Isten terve az, ami az ő életében, az ő menekülésében és az ő menedék helyében valósággá vált. Olyan csodálatos azt látni, hogy egyetlen emberen keresztül micsoda változás történik. Először talán egy ember életében. Aztán kettőnek, aztán ötnek, tíznek, és végül egy egész városnak. Egy egész városnak az életében. Mielőtt azonban most elkezdenénk ábrándozni, hogy milyen csodás lenne, ha ma is történnének ilyen csodák emberek által, testvéreim, Isten szeretne bennünket visszazökkenteni a valóság talajára. Mert a mi Istenünk ma is pont így szeretne munkálkodni. És azt kell mondanom, hogy nem csak rajtam keresztül, nem csak az estéről estére elétek álló szolgálattévőkön keresztül, nem csak azokon a lelkipásztorokon keresztül, akik talán itt ülnek a sorokban, nem csak a gyülekezeti vezetőkön keresztül, hanem rajtad keresztül. Isten veled szeretne kezdeni. Tudjátok, nem hiszem, hogy véletlenül csak Fülöpről olvasunk. Nem hiszem, hogy az Isten igéjében véletlen az, hogy ő egyedül megy Samáriába. Mert Isten így szeretne egészen közel, személyesen hozzád lépni ezen a mai estén. Egy emberről van szó, és ma este te vagy az az ember, akihez Isten közel lép, hiszen az Úré vagy te is. Odaadtad neki az életedet, és beengedted őt a te szívedbe. Kapcsolatban vagy vele minden nap, remélem legalábbis, hogy így van. És ha ez így van, akkor ez a történet, testvérem, ma este a te történeted, a te munkád. És a te munkádnak a gyümölcse az, amit le van írva a Szentírásban. Isten jó előre kigondolta, és megadta neked az élet programodat, hogy ne legyél tétlen gyermeke. Ne legyél mindig csak az, aki vársz, de adni nem tudsz. Ne legyél mindig csak az, aki eljössz a templomba, hanem legyél az is, aki elmenve a templomból viszed a templomot az életbe. Hogy lehetséges ez? Szabad feltenni a kérdést. Hogy lehetséges ez? Hát mit akar még tőlem az Isten? Hiszen már öreg vagyok. Még túl fiatal vagyok. Én nagyon elfoglalt ember vagyok, hát most is éppen csak ide értem. Kevés az időm. Most éppen fülig szerelmes vagyok. Halálos beteg vagyok. Hát mit tudna velem kezdeni az Isten? Hát mit tudna velem kezdeni az Isten? Drága testvéreim, soha nem az a kérdés, hogy te milyen állapotban vagy. Azt tudod te is, meg tudja Isten is. Soha nem az a kérdés, hogy te milyen állapotban van és ezt vagy, és ezt jegyezd meg. Mindig az a kérdés, hogy úgy, ahogy vagy, készen vagy-e engedni Istennek? Úgy, ahogy vagy. Ha betegen, ha erőtlenül, ha öregen, ha fiatalon, ha gazdagon, ha szegényen, hadd ne soroljam. Készen vagy-e engedni az Istennek? Ha igen, akkor engedd érvényre jutni az ő akaratát. Ahhoz pedig, hogy elvégezd, amit ő rád bízott, nem a te erőt kell, ahhoz ő fogja megadni az erőt. És aztán neked szabad hálát adni. Hálát adni neki mindazért, amit rajtad keresztül sokakban elvégezhet. És mielőtt most azt mondanád, testvérem, hogy te egymagadban azért mégiscsak kevés vagy, hadd emlékeztesselek a felolvasott történetre, meg Noéra, és Ábrahámra, meg Dávidra, és Sámsonra, és hadd emlékeztesselek Jézus Krisztusra. Tudod, hogy kik voltak ők? Isten fecskéi. Isten fecskéi voltak ebben a világban. Hadd szabadjon őket most így nevezni. Vegyük csak Jézus Krisztust most az emlékezetünkbe. Isten az ő egyszülött fia által, az egyetlen Úr Jézus Krisztus által micsoda hatalmas dolgot vitt végbe. Egy ember által jött az üdvösség ebbe a világba, minden ember számára. Egyetlen által szerzett üdvösséget, megszerezte a bűnbocsánatot, a haláltól való megmenekülést, az örök életet. Nem csak egy embernek, nem csak a jeruzsálemieknek, nem csak a kiválasztott 12-nek, nem csak a zsidó népnek, hanem az egész világ mindenségnek, benne pedig minden embernek. Neked is, meg nekem is. Meg annak is, akiről te azt gondolod, hogy na neki biztos nem. Jézus Krisztus az egyetlen, és mindenkiért váltságul adatott. Drága testvéreim, hogyha igent mondatok az életetek urának, hogyha Krisztus lett az életed ura, hogyha igent mondtál arra, amikor ő téged megtalált, arra, hogy ő megváltott téged, ha ott lehet a szívedben, az életedben, a gondolataidban, a szavaidban és a tetteidben, akkor nincs mitől tartanod. Akkor éld az életedet úgy, ahogyan ő adja azt neked. És nyitott szemmel lásd meg, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat végez a te egy életed által. Fülöp nem erőlködött, nem játszotta meg magát, hanem adta magát, úgy, ahogyan ő benne Krisztus élt. Ezért tudott meggyógyítani betegeket. Tudott beszélni Krisztusról úgy, hogy megkötözött lelkek szabadultak fel rabság alól. Mert Fülöp szavain és tettein keresztül azt tudott jelen lenni, aki vele volt Jeruzsálemben, a gyülekezetben, az Isten tiszteleten. Az a Krisztus ment vele Samáriába, amikor menekülnie kellett, és ő szólt, és ő cselekedett, amikor Fülöp engedelmesen odaadta magát neki. És emberek gyógyultak meg, életek születtek újjá, rabságban lévők szabadultak fel, amikor megértették, és megérezték Isten irántuk is érzett hatalmas szeretetét. És tudjátok, ez kihatott az egész városra. Örömteli lett a hangulat, jobb lett a közérzet, biztos vagyok benne, hogy jobb lett a közbiztonság, a szomszédi kapcsolatok, a tisztább lett az üzleti élet, házasságok álltak újra talpra, családok menekültek meg a széthullástól. Azért, mert az az egy engedett Isten akaratának, és tanúja lett Jézus Krisztusnak. Drága testvéreim, ha most valóban végre mernénk komolyan venni az Isten igéjét, képzeljétek csak el, hogy mi kellene, hogy történjen. Most, amikor innen hazamégy, vagy visszamégy a lakóközösségedbe, rendezned kell a családi kapcsolataidat. És ennek aztán híre megy. A szomszédodnak, az ismerősödnek is hallania és látnia kell rajtad, hogy neked örömteli és szabad életed van. Neked meg el kell mondanod, hogy neki is lehet ilyen, ha csatlakozik ahhoz a sereghez, amelynek te is tagja vagy. A beteg rokonodnak, ismerősödnek vinned kell a hírt, hogy az áldott orvos igenis létezik. Az alkoholista, a kábítószer függő vagy más szenvedélybeteg rokonnak, fiatalnak, öregnek el kell mondanod, hogy van szabadulás. És a bűnei alatt roskadozónak meg kell mutatnod, hogy van bűnbocsánat, és van feloldozás. A halálos ágyon fekvőnek nem hamis reménységet kell csepegtetned, és nem arra kell bátorítanod, hát ha az orvosok még valamit kitalálnak, hanem el kell mondani, a halál után is van élet, van lét, örök lét, örök élet vagy örök halál. És hogy hova mégy, és mi lesz a részed, az itt dől el. Nehogy úgy halljon meg, hogy nem tudja. Van lehetőség a folytatásra. Nem elítélni, hanem megsegíteni küldettél, testvérem. És ha megteszed, Gondolj csak bele, milyen csodák fogják követni a bizonyságtételedet. Örömmel telnek meg majd a szívek. Mosolygó emberek vesznek majd körül. A kiüresedő templompadok kezdenek újra megtelni. Ez a város meg kell, hogy pezsdüljön, ha komolyan veszed Isten bátorító üzenetét. Mert Isten ma személyesen neked szól. Téged keres az ő szavával. Téged küld, hogy menj és legyél tanítványa, és tegyél tanítványá minden népeket. Ezt először kicsiben kell elkezdeni, a családodban, a baráti, ismerősi körben, a szomszédaid között, a munkahelyeden, mert így fogják látni és hallani sokan azokat a jeleket, amiket Istened az Úr maga az ő erejével, az ő kezének munkájával végbe visz a te életeden keresztül. Egy fecske nem csinál nyarat, Isten országának valóságában azonban igen. És hogy mennyire vettük komolyan Isten igéjét, az meg fog látszani. Meg fog látszani azon, hogy lesz-e változás családjainkban, lakóközösségeinkben, falvainkban és városainkban. Adja meg, Atyánk, hogy legyen hitünk ő benne, és akkor ő mindent csodálatosan tud intézni az ő nevének dicsőségére, embereknek üdvösségére, falvaknak, városoknak, országoknak, népeknek örömére és javára. Amen.